Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van. Aztán tanítványaihoz fordult. Jönnek napok, amikor az ember fiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek, nézzétek, itt van vagy amott. Oda ne menjetek, és ne higgyétek. Mert ahogyan a cikázó villám az ég egyik feléről a másikig villan, úgy jön el azon a napon az ember fia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A farizeusok úgy beszélnek Isten országáról, mint egy idegen uralomról, ami majd fölváltja a rómaiak uralmát. Igaz, örömmel várják ezt az országot, mert mégiscsak az ő királyuk ül majd a trónon, aki fölszabadítja őket, és azt is remélik, hogy jólét és béke köszönt rájuk. Ami viszont megmutatkozik ebben a kérdésben is, mennyire be van zárva az ember a mikor és a hol kalodájába, el sem tudja képzelni, hogy másként is lehetne, mint amiben most él. Jól illusztrálja ezt a zsidóknak templomhoz való viszonyuk és a róla való elképzeléseik. Eredetileg tudják, hogy Isten nem tartozik ehhez a világhoz, viszont a világ Istenhez tartozik. Ezért kezdetben azokon a helyeken, ahol valami különleges kegyelmi ajándékot kaptak Istentől, hálaadó imákat végeztek, sőt Isten megnyilvánulási helyeinek is tartották, vagyis nem volt templomuk. Ezeket a helyeket meg is jelölték emlékoszloppal és más hasonló emlékeztetővel. Így alakultak ki a szentélyek, már aztán később épületeket is építettek ide. Ezeket ott nem Istennek, hanem inkább az imádkozó embereknek készítették. Amikor az Úristen szövetséget kötött választott népével, biztosítani akarta őket állandó jó akaratáról és jelenlétéről. Ezért rendelt el Mózesnek, hogy egy sátrat készítsen neki, amivel jelzi a zsidó népnek, hogy állandóan velük van, és osztozik a vándorlásaik viszontagságaiban. Ez hosszú ideig így volt, még azután is, hogy a nép elfoglalhatta az ígéret földjét. Maguk letelepedtek ugyan, de a Szent Sátor még vándorolt az országon belül. A zsidók pedig úgy nevezték, hogy a bizonyság hajléka, mert benne kapott helyet a bizonyság két táblája, vagyis a 10 parancsolatot rögzítő két kőtábla. Isten jelenlétét bizonyította a Szent Sátor, de azért jól tudták a zsidók, hogy Isten továbbra is titokzatos számukra. Szent felhő mutatta olykor a jelenlétét. Csak később kezdték úgy kezelni a templomot, amit már Salamon épített föl kőből, mint Isten lakhelyét. Sőt, már Isten titokzatosságáról is kezdtek el feledkezni, és úgy vélték, mivel lakóhelyet adtak Istennek, ő köteles megvédeni őket. Szinte kérkedtek azzal, hogy náluk van az Isten háza, ezért őket nem érheti semmi baj. Jeremiás próféta által üzeni meg Isten: úgy fogok tenni ezzel a házzal, amely az én nevemet viseli, melyben ti bizakodtok, amely nevemet viseli, ahogyan Silóval tettem. Végül a templom valóban el is pusztult. Hasonlóképpen gondolkodtak a zsidók Isten országáról is. Majd lesz egy olyan ország, illetve a maguk országának olyan időszaka, amikor szabadon és kedvükre élhetnek. Senki sem zavarhatja vagy bánthatja őket, mert Isten megvédi népét. Nem vették észbe, hogy a templomban sem a kövek voltak a fontosak, hanem a kiválasztott nép és annak Isten iránti szeretete. Amint elpárolgott a szeretet, már nem volt értelme a háznak, Isten templomának. Ezért mondta, még a templom fölépítése előtt Sámuel próféta a hitszegő Saul királynak. Többet ér az engedelmesség, mint a véres áldozat, és a szófogadás többet, mint a kosok hájának bemutatása. Ugyanez vonatkozik Isten országára. Azt valójában nem Isten építi, alakítja ki, hanem a nép engedelmessége, Isten parancsainak teljesítése. Ha nincs engedelmes nép, akkor kinek lenne az Isten országa? Nem a külsőségek adják az Isten országát, hanem az Úrnak engedelmeskedő és parancsait megtartó emberek. Ahol Isten törvénye uralkodik, ott van Isten országa. Ezért ér többet az engedelmesség mindenféle külső áldozatnál, vagy Isten adta uralkodónál. A zsidók azonban a babiloni fogság büntetése után sem fogták föl, hogy hiába építették újjá a templomot, hiába tartják magukat szigorú előírásokhoz, mintha azok Isten törvényei lennének, ha csak szolgai engedelmességet tanúsítanak Isten iránti szeretet nélkül. Akkor bizony nem közeledik hozzájuk az Isten országa, sőt inkább távolodik tőlük. Mikor jön el az Isten országa? Az Úr szava komolyan figyelmeztető, nem látható és külsőleg megtapasztalható az Isten országa. Nem minisztériumok és rendőri szervek, nem hivatalok és államhatárok teszik Isten országát. Annak eljöttéhez nem idő kell, hanem megfelelő emberek. Köztetek van, fogalmazza meg röviden az Úr. Persze továbbra sem értik, hogy nem helyet és nem időt kell érteni mindezen, hogy köztetek van, hanem olyan embereket, akik istenéi. Ennek ellenére az Úr Jézus mégis úgy beszél az Isten országáról, mint ami eljön, tehát kívülről valósul meg. Mert az is igaz, hogy nem emberektől függ az Isten országa, hanem magától Istentől. Ha ő meg akarja adni, csak akkor van értelme és eredménye az emberi törekvéseknek és engedelmességnek. De Isten már megadta ezt az embereknek. Erre bizonyítékot szolgáltatott az Úr. A gonosz lelkek kiűzése ugyanis nem légüres teret hagy a emberek lelkében, hanem az Isten kegyelmét, vagyis az Isten országát telepíti oda. Ezért, amikor ördöngösséggel vádolják meg Krisztust, hogy lepaktáz Belzebubbal, világossá tette előttük. Ha én Isten ujjával űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Pontosan ezért követelt hitet az Úr az emberektől. Megkapták Isten kegyelmét ő benne, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Most tehát az emberek hite és engedelmessége következik, hogy valóban részese is legyenek ennek az országnak. Részben azért, mert a saját elképzeléseik megvalósulását várják, és csöppet sem alkalmazkodnak Istenhez. Részben azért titok, mert merőben e világi helyzetet, állapotot, külső szervezést vártak, és nem Isten igéjét és jóságának megnyilatkozását. A sok gyógyítás, ördögűzés számukra csak csodálni való esemény maradt, és nem figyelmeztető, figyelemfelkeltő jel, ami Isten felé fordíthatta volna őket. Valójában nekik, az Isten országára várakozóknak kellett volna láthatóvá és érzékelhetővé tenniük Isten országát a maguk hitével, megtérésével és Isten küldöttjének elfogadásával. Mikor jön el az Isten országa? Igazán ők maguk késleltetik az eljövetelét. Mintha valami oktalan béres, akinek a kezébe adják a vetni való magot, azt kérdezné, hogy mikor jön el a vetés ideje. Azért kapta a magot, hogy elvesse. Ugyanilyen oktalan kérdés az is, hogy mikor jön el az Isten országa. Valóban teljesedik rajtuk a prófétai szó, amit az Úr Jézus idéz. Szemük van, de nem látnak, fülük van, de nem hallanak, és nem értenek. akkor ezek szerint ez az idő már elszalasztott, elvesztett lehetőség az emberek számára. Lemaradt Isten országáról az ember, mert nem fogadta el Jézus Krisztus tanítását és csodáit. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus a maga szenvedésére fordítja a szót. Érdekes, hogy nem a haláláról beszél, hanem csak megvetéséről. Nyilván azért, nehogy félreértsék és azt gondolják, hogy az ő halálával minden elveszett. Tudatosítani akarta a kérdezőkben is, meg a többiekben is, hogy valójában ő az Isten országának középpontja. Ezt így most nem mondja ki, de azzal, hogy előbb az emberfiának szenvednie kell, pontosan ezt fejezte ki. Az Isten országa nyitott az emberek számára, de még érthetőbb lesz majd akkor, amikor az ő kereszthalála és föltámadása világosítja meg. Most azonban a jelenről akar beszélni az Úr. Bár ő maga jelenti az Isten országát, mégis a mindenfelé hirdetett tanításának elfogadásától függ, hogy valaki részese lesz-e, azaz tagja lesz-e ennek az országnak. A hittel léphet be oda az ember, Isten országa működik, ezt mutatják az Úr Jézus csodái, a gonosz lelkek hatalmának megfutamítása, és az a szelíd tanítás, amiből mégis erő árad ki. Az pedig elsősorban a jövő emberének szól, hogy az Úr a kínszenvedésével és föltámadásával mindenki számára meghirdeti ezt az országot. Ugyanakkor ennek az áldozatnak a gyümölcsét, az eukarisztiát is ránk hagyja, mert ő személyesen akarja hirdetni minden nemzedék számára az üdvösségnek ezt a csodálatos lehetőségét. Végül is az urat kérdező farizeusoknak abban igazuk van, hogy fölteszik a kérdést, mikor, hiszen Krisztussal a változás ideje jött el. Isten ugyan eddig is a maga országába hívta az embert, elsősorban választott népét, de a szava hiába valónak bizonyult. Sem a törvények, sem a próféták tanítása nem hatott el az emberek lelkéig. Csak kemény fegyelmet láttak a törvényben, nem szeretetet, így aztán nem is kívánkoztak a földi jólétből az Isten országába. Nem fogták föl, hogy a szeretet sokkal több, mint valami kényelmes érzés, és az sem, hogy mindez az örök életet jelenti. Isten országa nem egy új dinasztiát hoz számukra, hanem a végtelen szeretet beteljesülését. Ez a változás most történik Krisztus megjelenésével. Mégis önmagában nézve az Isten országa nem idő és hely kérdése, hanem hit és engedelmesség a feltétele. Érdekes hasonlata az Úr szavainak a cikázó villám. Mire értsük ezt? Talán az ország hirtelen beteljesülésére? Hiszen másút hirtelen lecsapó csapdáról beszél az Úr. Vagy inkább a villám hasító fényére kell gondolnunk, amely egy pillanat alatt mindent világossá tesz előttünk. Megvilágosít múltat és jelent, és ezáltal világossá teszi a ránk váró jövőt is. Rávilágít arra, hogy mit mulasztottunk, vagy miért nem nyerhetjük el az országba való belépést. De világossá teheti azt is, hogy ez az ország már mióta köztünk van, de nem láttuk meg a lehetőségét és a tárgy kapuit. Nekünk mindenképpen azt világítja meg, merre és hogyan haladjunk, hogy tagjai maradjunk Isten országának. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.